Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mai délelőttön szeretném először is megkérdezni azt, hogyha a Szentírásból ki kellene választanotok egy igét. Mondjuk nem lenne lehetőség arra, hogy az ige a kezünkben legyen, és az evangéliumot szeretnénk úgy nagyon egyszerűen összefoglalni, akkor melyik igét tudnátok úgy kiemelni? Hogy vannak olyan igék a Bibliában, amiben, ha csak az lenne, már önmagában is elég lenne.
János 3.16.
Ugye? Kézenfekvő. János 3.16. Hogy is hangzik ez az ige? Mert úgy szerette Isten a világot. Az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Miért olyan csodálatos ez az ige? Mi az, ami egyébként az emberre vár, vagy várna?
Halál.
Milyen halál?
Örök,
másképp?
Kárhozott
halála. Kárhozott halála. Nem tudom, amikor így nyilván a hétköznapokban nem szoktunk erre gondolni, még a halál pillanataiban sem annyira, hogy a halál maga, az elmúlás, az egy borzasztó dolog, és nagyon nehéz az ember számára. De a kárhozott halála, hogy egyáltalán mi az, hogy kárhozott halála? És egyáltalán, amiről ma szeretném, hogy picit gondolkodnánk közösen, én ezen gondolkodtam, egy olyan dolgon, ami azt hiszem elég gyakori a mi életünkben, a kárhozat, kárhoztatás kérdése. Szeretném először megkérdezni, mielőtt tovább haladnánk és az igéből megnéznénk ezeket a gondolatokat, hogy szerintetek Isten fog-e kárhoztatni a valamikor is? Tehát, hogy amikor a kárhoztatásról hallunk, vagy a kárhozott halálról, mi az, hogy kárhozott? Mit jelent számotokra, amikor ezt halljátok, hogy kárhozott, el fog kárhozni valaki? Fog-e kárhoztatni az Isten? Az Isten senkit sem kárhoztat. És egyáltalán mi az, hogy kárhozat? Vagy kárhoztatás? Amikor ezt mondják, vagy gond, tehát ezt a szót halljátok, akkor mi jelenik meg bennetek? Vádolás, megítélés, tehát ítélkezés. Hadd kérdezzem meg, mi szoktunk kárhoztatni?
Könnyen előfordul,
ugye? Kárhoztatunk embereket, miért szoktunk kárhoztatni embereket?
Úgy gondoljuk, hogy nem úgy gondolnánk.
Tehát nem úgy, ahogy mi elképzelnénk, hogy helyes lenne, és
más
ezért...
Más érzésége miatt esetleg, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy ő más is lehet.
Igen. Tehát a kárhoztatás maga. Amikor nehéz helyzetek alakulnak ki közösségekben, nagyon könnyen belecsúszhatunk a kárhoztatás bűnébe. És talán ezért is foglalkoztatott ez a kérdés, hogy mi az, hogy kárhoztatás. És ti tulajdonképpen már elmondtátok, hogy ezután szinte nem is szinte értelme erről beszélni, de azért talán mégiscsak gondoljuk át egy picit közösen, és hát gondolom, hát, hogy nem fog semmi újat mondani nektek. Csak úgy elgondolkodtam ezen, és nem tudom, hogy tudnátok-e folytatni János 3.16-ot. János 3.17. Igen, ezek a gondolatok vannak benne. Igen, de hogy folytatja, nézzük csak meg János 3.17-et. Igen. Mert nem azért küldte, ugye így kezdődik. Így van. Igen, tehát nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, így folytatja a 18. vers, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Nagyon érdekes, nem? Aki hisz, az el nem kárhozik, Aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt. Tehát aki nem hisz, az már elkárhozott. És én ezen az elkárhozott, kárhozott kérdésén szeretném, hogy picit ma gondolkodnánk. Először is egy történetet szeretnék felidéznénk, nagyon jól ismerjük, Máté evangélium a 9. fejezetébe találjuk, több evangéliumban is megtalálható. Máté 9. fejezetének az első verseiben, így olvassuk az igében, és majd meglátjátok, biztos rögtön fogjátok tudni, hogy milyen történet ez, más helyeken sokkal bővebben van, itt egy nagyon röviden összefoglalva van ez a történet. Így kezdődik az első vers, és hajóra szállva, már hogy Jézus átkelt, és ment a maga városába. Egy picit itt megállnék. Hová ment Jézus? Melyik városba? Názáretben? Az ő városa? Hát olyan értelme az ő városa volt, hogy ott nőtt fel, de itt az ige, ugye Názáretet nem... Názáret azt mondja, hogy nincsen proféta senki a saját hazájában, ugye? Názáretünk Kapernaumban, így van. Miért Kapernaum az, volt az ő városa? Így van. Befogadták őt, és mit tudott tenni Jézus? Mit tett Jézus ott Kapernaumban?
Élt.
Élt, és? És gyógyított. Rengeteget gyógyított. Nagyon sok embert meg tudott gyógyítani, mert megvolt a nyitottság rá. És ezért volt az ő városa, mert egyszerűen szerették őt ott, és befogadták. És ebbe az ő városába ment, egyébként ugye, majd látni fogjuk, hogy hová is ment tulajdonképpen. És így hoztak hozzá egy ágyban fekvő gutolütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, mondta a gutolütöttnek, bízzál, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. És így némelyek az írástudók közül mondták magukban, ez káromlás szól. És Jézus látva az ő gondolataikat mondta, miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb ezt mondani, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön bűnöket megbocsátani? Ekkor mondta a gutaütöttnek, kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza, és az felkelvén hazament. Ismerős a történet, ugye? Hol játszódik? Nem tudom, emlékeztek rá? Kapernaumban. Kapernaum pontosabban hol? Igen, de hogy Kapernaumban kinél, vagy hol történik ez a dolog? És egyáltalán milyen gyógyítás ez, emlékeztek rá? Mikor mondja Jézus ezt, hogy megbocsátottak neked a te bűneid, és utána kelj fel és járj? Amikor a tetőn leeresztették, ugye? És ez hol volt? Kinek a házában volt ez?
Péter.
Péter, így van. Péter házában vagyunk, ugye az egyik apostol házában, és hoznak elé egy gutaütött embert. Gutaütés. Mi az, hogy gutaütött? Agyvérzés. Modernebből?
Stroke.
Ismerős már, sokkal ismerősebb, ugye? Mi is mondhatnánk, és íme hoztak hozzá egy ágyban fekvő sztrókos embert. És már is 21. században vagyunk, elég sok ilyen beteg van körülöttünk. Akkor is volt, ma is volt. Minek a következménye ez a betegség? Legtöbb esetben életmóddal függ össze. Ki rontotta el az életét ebben az esetben? Saját maga. És hol keres egy ilyen ember gyógyulást általában? Az orvosnál. Egy ilyen embernek mit gondoltok, mire van szüksége? Hát ugye mi tudjuk, mi keresztények tudjuk, hogy Istenre van szüksége. De gondoljátok el, amikor egy gyakorlatban történik egy stroke.
Hát ott kell egy ápolásra, megértésre.
Tehát ugye fizikai orvoslásra is ugye szükség van. Ugye tudjuk azt, hogy minél korábban kerül oda, annál jobb, ugye? Minél korábban kap segítséget, és... Amikor már ugye túljött a betegségen az ember, és hát különböző fázisai vannak, vagy esetleg hát ugye különböző maradványai lehetnek, vagy nem marad semmi, vagy pedig ugye beszéd probléma, vagy bármilyen mozgás korlátozottság adódik ebből. Ennél az ember, hogy azt olvassuk, hogy ágyban fekvővé vált, és bizonyára nem akkor érte már hosszabb ideje, így lehetett. hogy mi az, ami foglalkoztatta ezt az embert. Ugye, hiszen magánál volt, hát gondolkodni tudott. Hol keresett ő megnyugvást akkor, abban az időben? Mit gondoltok? Hát egyrészt a barátoknál. Na de hát azt mondtuk, hogy ha valaki stroke ér, akkor hová megy? Hát először is orvoshoz megy. Kik voltak a kor orvosai?
Papok.
Voltak ugye nem csak papok, mert Lukács is orvos volt. De a papokhoz ment. Papok, írástudók. Most is körülvették őt. Ugye ott, amikor leeresztették azt az ágyat, a négy barát. És mit érezhetett ez az ember? Mit mondhattak neki a papok, mit gondoltak, amikor elvitték oda? Hiszen ott is gyógyulást keresett.
Hát a bűnei miatt ért ez a betegség, tehát bűnös
vádolat.
Bűnös ember vagy? Nem tudom, hogyha egy sztrókos emberre gondolunk, aki azért jól elrontotta az életét, nem szoktunk mi is ilyesmit úgy gondolni, egy kicsit néha? Hát, ha nem így élt volna, ha hallgatott volna, ha...
Igen, feltételes módon
igen. Igen, hát természetes, hogy bekövetkezett, hát várható volt valahol. De ezek az emberek a papok lévén nem csak orvosok voltak, hanem ők lelki orvosok is voltak. És az ő véleményük, elemált így fogalmazza meg, Isten haragja van rajtad. Ezt fogalmazták meg. Isten haragja van rajtad. El tudjátok képzelni magatokat mondjuk egy ilyen sztrókos embernek a helyzetében? Nem? Nem volt még olyan, hogy elrontottam valamit, és lett következménye. És mondjuk jön egy ilyen betegség is, akár egy, mondjuk nem csak sztrók, hát ugye ezzel is más betegség jöhet. Elkövetek valamit, megvan a következménye. Mit szoktatok olyankor érezni?
Jó
lenne visszacsinálni, ugye? De nem lehet, hát ott vagyok benne. Mire vágyik az ember ilyenkor? Elmegyek lelki gondozóhoz, ugye? Mert hát a lelkemmel van probléma. Elsősorban, ugye? Annyi sokat elrontottam, annyi mindent vétkeztem. És akkor elmegyek a lelkészhez, ugye? A mai modern szóval, ugye? De a papokhoz elment ez az ember is. És akkor mit hall? Reménytelen.
Megérdemelted.
Hát következménye a bűnödnek. Isten haragja van rajtad. Elevált így fogalmazza meg, hogy mit is érzett az ember. Betegsége bűnös életének következménye volt, és szenvedését súlyosbította az önvád. Betegsége bűnös életének következménye volt. Ugye, amikor nálunk is bűnök következményeképpen megjelennek dolgok, ott van az önvád. És ez minden ember életében így van. Aztán ugye ezt megpróbálja palástolni. Aztán megpróbál kiutat találni ebből. Mit érez ilyenkor az ember? Amikor az önvád ott van, amikor mindent elrontottam, és nem így kellett volna, és szeretném ugye helyre tenni, de ott van az, hogy hát már a lelkész is azt mondja, hogy nincs felőled remény, és Isten is lemondott rólad. El tudjátok képzelni az embernek a lelki állapotát? Miközben a testi állapot az ugye itt ebben az esetben a sztrókosoknál mindig romlik, nem? És amikor a lelke sincs helyén egy embernek, ki az, aki kárhoztat? Amikor az emberek azt mondják, hogy az Isten is kárhoztat téged, ember. Valójában ugye a kárhoztatás. Az emberek valóban nagyon sokszor kárhoztatják az embert, és az Isten. Kárhoztat az Isten ilyenkor? Mi magunkat igen. Mások minket igen. De egy valaki nem. Mert mi a kárhoztatás? Én ugye elgondolkodtam ezen a magyar szón, hogy kárhoztat. Mit jelent ez a szó? Olyan szép a magyar nyelv. Nagyon sok ilyen szavunk van, ami már tulajdonképpen önmagát magyarázza. Kárhozat, ugye? Mi az, hogy kárhozat? Hát ugye a végső halál, a megsemmisülés a kárhozat. De most próbáljuk a szót magát egy kicsit szétbontani és gondolkodni rajta.
Kár érte az egészségünket.
Büntetés.
Büntetés? Kár hoz
kárt
hozott magára. Tehát ugye, amiről az elején ti már tulajdonképpen azért mondtam, hogy nincs is értelme beszélni, mert elmondtátok, hogy a bűn, amikor a bűnt elkövetjük, mit okoz a lelkünkben? Kárt. És ha mi abban benne maradunk, akkor azt hozzuk magunkkal a kárt, annak a kárát, amit okoz a bűn maga, amit mi választottunk. A kárhozat nem az ítélet, hanem annak a kárát visszük magunkkal, mint egy hátizsákot. És a kárhoztatás az azt jelenti, hogy valakivel vitetjük a kárát, ugye? Amikor a farizeusok így álltak hozzá ehhez az emberhez, akkor mit tettek ők tulajdonképpen? Miért olyan rossz a kárhoztatás, mint olyan emberi tulajdonság?
Súlyosbítja a betegségnek a tudatát és a bűnt.
Így van. Vitetjük vele a bűnt tovább, ugye? Mert nem segítünk neki kijönni abból, mert amikor kárhoztatjuk, és azt mondjuk, hogy Istennél sincs remény már, és úgy kellett neked, amikor nem értjük meg azt az embert, akkor benne hagyjuk őt a bűnben, nem? És viszi tovább a kárt, és a kár majd aztán teljességé nő, és aztán halált nemz. Mert a bűn ugye ezt fogja tenni. És ezért borzasztó dolog a kárhoztatás. És akkor gondolkodjunk el, hogy van-e ilyen a gondolataimban bárkivel kapcsolatban is ilyen kárhoztató gondolat? Vagy volt-e? És hogy ez mit okoz? Segít-e annak az embernek? És amikor bennünket kárhoztatnak, szoktatok ettől félni, hogy kárhoztatnak benneteket? Ugye rossz a lelkiismeretünk, és az ember az emberek véleményét tőle egy picit tart. Ugye elrontottam valamit, és a kárhoztatástól nagyon szoktunk félni. De ugye nagyon fontos megérteni, hogy nekünk nem az emberek kárhoztatásától kéne félnünk, hanem mitől. A kárhoztattól. Hogy micsoda kárt cipeltet velünk valaki, az ördög, aki mint egy hátizsákot ránk rakja ezt az egészet, és utána vádol bennünket. Belevisz és vádol, hogy ember, mit csináltál? Ez az ember, ez itt akar gyógyulni. Ennek volt családja, voltak barátai, és a barátai tudtak neki segíteni, mert igazi barátok voltak. És oda vitték, és ő tudta, mit gondoltok, hogy mert mégis elindulni Jézus felé. Amikor már a papok azt mondták, hogy Isten ítélet alatt vagy, menthetetlen vagy.
Hallott Jézusról és a gyógyításairól.
Pontosan. Hallotta, hogy más kárhozat alatt lévők, akik magukra kárt hoztak, elmentek hozzá, és meggyógyította őket. És talán felőlem is van remény. És ez éltette, ez az utolsó reménye volt, hogy olyan nyomás volt rajta, nem tudom, volt már rajtatok ilyen nyomás? Hogy amikor valamit elkövettünk, és volt következménye, és az ember szeretett volna tőle szabadulni, mondja már meg valaki nekem, hogy megbocsát. Hogy lehet újra kezdeni, lehet valamit újra elindulni. És ezért volt az, hogy amikor leengedték azt az embert, aki azt mondta, hogy nekem oda kell jutnom, mert élethalál kérdése, mert én belepusztulok ebbe. Mit gondoltok, ha Jézus azt mondta volna neki, hogy kelj fel és járj, ahogy leengedték azt az ágyat. Segített volna ez ennek az embernek? Hát örült volna biztos, hogy jár. Problémát megoldotta volna? Nem. Mert a kár az még ott volt a lelkében. És ezért olyan csodálatos dolog, hogy amikor Jézus ugye leengedik azt az embert, Jézus ránk néz, ugyanúgy, mint arra az emberre, ma is tudja mindegyikünknek, hogy mi a szüksége. Mert ez az ember egyre vágyott. Egy volt a megoldás, az már plusz ráadás volt, hogy még járni is tudott, aztán, ugye ez egy bónusz volt, de ha nem járt volna is, neki már elég lett volna. Mert ő a bűn súlyától akart szabadulni. A kártól akart szabadulni. És egyetlen egy ember volt, aki ebben tudott neki segíteni, és ez Jézus Krisztus volt. És Jézusnak az első szava volt. Gondoljátok el, amikor erre vágyik az ember lelke, és ha végre leengedik, nem is akármilyen módon, Jézus első szava ez, megbocsáttatok a te bűneid. És ennek a hátterén egyesek mit gondoltak a szívükben? Ez káromlás szól. És hogy Jézus azt mondja ugye nekik, hogy miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert ha rajtatok állna, ti tovább még vitetnétek ezt a kárt ezzel az emberrel. De Jézus, ugye, szereti az embert. Jézus tudja a szükségleteket, és lehajol az emberhez. És amit a gutóütött szenvedett, attól meg tudta szabadítani, azt mondta, megbocsátom neked. És nem csak annyit mondott, hogy nem fogsz, ugye, elkárhozni. Én nem kárhoztatlak téged, hanem még visszaadta teljesen az egészségét is. És az ember örömmel ment haza, ugye máshol azt olvassuk, hogy örömmel vette fel az ágyát, és örvendezett vele együtt barátok, a család és mindenki. De mi van azzal az emberrel? Mert ugye ez az ember ez akar gyógyulni. De hogyan viszonyuljunk ahhoz az emberhez, aki benne van a bűnben, és nem is akar gyógyulni még? Ismertek ilyen helyzeteket és embereket? Aki még nem tartott, hogy minden áron oda akar jutni a megoldásig. Sokszor elgondolkodtam, hogy ahol mi lakunk, Tatabánya és Szárliget, mi Szárligeten lakunk között, az egyesen, hogy közlekedünk, különösen amikor ide költöztünk, akkor rengeteg utcanő állt kint. És nem tudom, ilyenkor nektek milyen érzéseitek, gondolataitok vannak, hogy egy ilyen fiatal nőt meglátunk ott az utcán, vagy nincs-e bennünk kárhoztatás. Bennem volt, megmondom őszintén, főleg, hogy a fiatal gyerekem a 18 éves vagy a 17 éves ott ült az autóban, és ezt oda-vissza mindig látni kellett, hogy sorba ott kínálgatják magukat az asszony, vagy a nők. Nagyon rossz érzéseim voltak, és bizony nem éppen keresztény gondolatok fogalmazottak meg bennem a hölgyek irányában. Az a kérdés, hogy egy bűnöző bűnössel szemben, aki nem látja még, hogy mit, hogy egyáltalán mi az, hogy bűn, hogyan viszonyuljok, és illetve inkább itt tenném a kérdést, hogy mihez van jogom, és mi lenne neki a segítség. És ehhez nézzük meg egy történetet János evangélium a 8. fejezetéből. Szintén nagyon jól ismert történet. János evangélium a 8. fejezetében. És miközben ezeket gondoljuk végig, azért gondoljuk végig, hogy nem fordult-e ilyesmi elő velünk is valaha, és nem lehetünk-e kitéve egy ilyen veszélynek. Így olvassuk a 3. verstől. Az írástudók és farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állítva mondták. Ezt mondták neki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtöré. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Talán a 6. versnek az utolsó részét olvasnám, Jézus pedig lehajolva az ujjával írt a földre. És talán majd mindjárt visszatérünk a történetre. Az a probléma nekünk sokszor a Biblia olvasása, hogy már nagyon jól ismerjük a történeteket, tehát most már én újat itt nem fog tudni olyan nagyon mondani. De valahogy jó lenne, hogy miközben olvassuk ezeket, egy kicsit elképzelnénk ezt az egész helyzetet, és egy picit átélnénk. És egy picit a nő, a parázna asszony helyzetébe próbálnánk magunkat képzelni. Az írástudók és farizeusok kit hoztak oda a Jézus elé?
Csak a nőt.
Aki mit tett? Paráználkodott, házasság törésen kapatott. Rajta kapták. És mire hivatkoznak?
Mózes törvénye.
Meg van írva. Ez van Mózes törvényében. Tényleg az volt Mózes törvényében?
Mind a kettő.
Hát ott volt, csak nem teljesen úgy, ahogy ők idézték, ugye?
Mind a ketten, akivel paráználkodott, azt is oda kellett volna.
Igen. Kinek kellett volna egyébként ezt oda citálni? A férnek, ugye? Férről nem olvasunk, a másik férről nem olvasunk, az asszonyról olvasunk. De most az asszonyt gondoljatok az asszony helyébe magatokat, lehet, hogy ugye úgymond törvénytelenül, de végül is vétkezett vagy nem vétkezett?
Vétkezett.
Rajta kapták?
Igen.
Mit tudom én, megszökött az a valaki, akivel volt. De őt rajta kapták. Ami annak az asszonynak a lelkét illeti. Mit érezhetett ez az asszony? Bűnbánattal jött most ide? Jézus elé?
Nem mondott semmit, úgyhogy biztos, hogy nagyon rossz volt, hogy szégyelte a helyzetet.
Hát rettenetesen, ugye? Ő nem bűnbánattal jött, hanem szégyenpírral. Oda citálták Jézus elé, és ugye hangzik a vád, és ami őt illeti és a maga lelkét, hát mit gondolhatott ez az asszony? Igazuk van? Ti mit gondolnátok? Rajta kaptok benneteken bármi? Most jó, hogy annak van egy másik fele, meg tudok én védekezni, hogy ugye hát a másik is ott volt, meg nem törvényes, meg stb. De ami engem illet, jogos. Nem? Jogos a dolog. És ugye azt látjuk, hogy Jézus nem rögtön reagál, hanem elkezd írni ugye a porba az ujjával. Hát eddig versbe így folytatja. De mikor szorgalmazva kérdezik őt, felegyenesedve mondta nekik. És most gondoljatok az asszonynak a gondolatait, tehát ott álltok ti is, mint az asszony helyében. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá az először a követ. De mit gondoltatok volna ott abban a helyzetben, hogy most mi következik?
Én már mindegyik bűnös volt.
Mindegyik bűnös volt? Azt gondolt ez az asszony?
Nem, az asszony az asszony. Szerintem nem is gondolt ilyenre.
Ők nagyon igaznak gondolták és mondták magukat mindig is.
És az asszony hogy nézhetett a farizeusokra és az írástudókra?
Megvan.
Szerintetek ma a gyülekezetben azok, akik bőtölnek, imádkoznak, buzgók és mindenben mindent megtartanak, én meg paráználkodom ott valahol. Hát azért én szerintem bizonyára azért voltak, mert valamit írtott Jézus a porba. Tehát azért előfordulhatott, hogy volt benne részük egyik-másiknak, de hát nem feltételezem, hogy mindegyiknek. Aztán ott volt Jézus maga is, nem? Aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Nem tudom, ti mit éreztetek volna? Mi következik most? Repül az első kő, nem? Tessék? Tehát Jézus azt mondja, aki közületek nem, Jézus nem bűnös, tehát ő biztos, hogy vetni fogja az első követ. És gondoljátok el, hogy ez a dráma, tessék?
Jézus magát nyilván mondott.
Hát nem Jézus, hanem az asszony. Most az asszony fejével gondolkodva. Tehát amikor mi vétkezünk, mi nem szoktuk ezt érezni vagy gondolni, hogy jön a kő. Isten részéről is. Megérdemlem. Teljesen jogos. Nem? Nem lenne jogos?
Jobb Isten, hogy hagyom hevezni.
Legább vége. Nem? Most már ez a szégyen, ez a borzalom, amit kiállítanak itt a pellengére, elég nekem meg a saját problémám is. Gyorsabban haladjunk már. És akkor nem gyorsabban, Jézus úgy még írkál valamit, vagy valamit történik, de én nem tudom, én biztos, hogy abban a helyzetben azt sem tudtam volna, hogy nem azt figyeltem, hogy mit csinál Jézus. Az ember ott áll és várja, hogy mi fog következni, és készül valamire a lelkében. És ezután ugye azt olvassuk, hogy újra lehajolt, írt a földre megint. Azok pedig ezt halván, és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt ott az asszony és az asszonya középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta, asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki nem kárhoztat-e téged? És gondoljátok el, az asszony felnéz, azt pedig mondta, senki, uram. Mire jutott ez az asszony itt? Hát ez a döbbenet lehetett, hogy hová lettek a vádok? Miért? Szólt valamit Jézus? Kárhoztatott valakit? Kárhoztathatott valamit? Elítélhette volna azokat, akik ott voltak? Hogyan tette? Mert egyébként valahol mégiscsak rámutatott a dolgokra.
Saját bűneit kárhoztatták magukat.
Így van. Értitek, hogy a kárhozat az volt a borzasztó, hogy ők is bűnt követtek el, és vitték a kárt a lelkükben, mert az borzasztó nagy kár volt, amit ők közben csináltak magukkal. És Jézus segíteni akart nekik. Nem állította őket bele. Megmondhatta volna nekik, hogy egyik vénet a másik után, hogy te beszélsz? És azt mondta, jogos lett volna? Mi emberileg lehet, hogy így oldottuk volna meg, nem? Állítsuk oda, és mondjuk el mindenkinek, hogy lássa már, hogy mit csinál ez az ember. Jézus nem kárhoztatott ilyen értelemben, hogy mi szoktunk kárhoztatni. Nem ítélte el ezeket ilyen értelemben. Segíteni akart ezeknek az embereknek is. De kár, hogy nem maradtak ott, nem? Hát ha ott maradtak volna úgy, mint az asszony, akkor lehet, hogy ugyanezt hallották volna. Mert mit mondott ennek az asszonynak? Én sem kárhoztatlak téged. Eredj el, és többé ne tégy kárt a lelkedben. Nem azért mondta, hogy eredj el, mert aztán jön az ítélet, és ne csinálj semmit, és tartsd meg a törvényt. Nem azt mondta, ne vétkezzél, ember, magadba teszel kárt, hát nézd meg, hogy mit éltél át. Én nem akarom, én nem kárhoztatlak téged, de nem akarom, hogy vigyed azt a kárt a lelkedben. Én szeretlek. Hadd kérdezzem meg, ez az asszony bűnbánatra jutott? Halljuk itt, hogy bocsánatot kért?
Nem volna,
hogyha lenni bűnbánatra is. Igen. Látjátok, mi az, ami segít az embernek? Amikor bűnben van. Ugye mi egymást nagyon látjuk. Látjuk a közösségünkben is egymást. Látjuk, hogy ki miben vétkezik, és miben van gyengesége. De úgy gondolom, hogy ezt nagyon meg kell tanulnunk Jézustól. Nem kárhoztatlak. Nem akarom, hogy a kárt növeld a lelkedben. Gondolkodjunk el azon, hogy amikor egy ember bűnben van, és ez lehet bármilyen bűn, hogyan tudnék neki segíteni? Mert lehet, hogy a mi hozzáállásunkkal csak megerősítjük abban, vagy elkeserítjük, és nem tudja felvenni a küzdelmet. Mert a gonoszt csak jóval lehet meggyőzni. Ez egy törvény. Ez olyan törvény, mint a gravitáció. Nem lehet a bűnöst másképp megbánásra segíteni. Ezeknek az embereknek segítségre van szükség, nem mindenki fogja elfogadni. De így nem zárta el Jézus az utat a farizeusok, vagy az írástudók, vagy a vének elől sem, akik ott voltak. Mert bár leírta azt, hogy én tudom, hogy ti mit tettetek. Ott van leírva. De én nem kárhoztatlak titeket. Ha ott maradt volna legalább egy. Akkor lehet, hogy ő is ugyanezt hallhatta volna, mint ez az asszony. Nem kárhoztatlak téged. És nézzük meg még egyszer János evangélium a 3. fejezetét. És most már olvassuk el együtt a 17. verstől a 21-ig. És nagyon jó lenne, hogyha a mindennapokban, amikor mi is vétkezünk, és látunk másokat is vétkezni, hogy ezek az igék olyan mélyen ott lennének bennünk. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisságot cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne feddessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Kérdés, hogy mi a sötétségbe szeretnénk-e maradni néha, vagy bátran megyünk ki a világosságra. Ha valamit takargatunk, ha valami nem úgy van, akkor nem merünk kimenni a világosságra. Ez az asszony nem akart kimenni a világosságra, oda citálták. De miért még különösebben, miért volt olyan fájdalmas egyébként ez az egész helyzet, egy picit még visszatérve erre az egész asszony kérdésére, a parázna asszonyra? Mi volt ezeknek az embereknek a szívében? Miért tették ezt? És ez volt a legborzalmasabb egyébként az egészben. János Evangélium a 8. fejezetének az a 6. verse árulkodik erről, hogy igazából milyen indíték vezette őket. Így olvasom, tehát János 8.6-ban, ezt pedig azért mondták, hogy megsértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Igazából nem az asszonyról szólt a kérdés. Értitek? Tehát amikor valakinek a kárt akarok okozni valakinek, illetve valakit be akarok vádolni, illetve valamiben megfogni, vagy rá olvasni valamit, és ehhez nem átallok egy másik embernek az életét így felhasználni, és nem számít, hogy vele mi történik. Igazából a csel szövésbe ember életeket felhasználni az én érdekeim. Hát előrevitelére ez volt még a legborzalmasabb és a legdurvább az egészben. És Jézus ezt se lepezte le. Nem ítélt el nyilvánosan, sőt, hát nem kárhoztatott abszolút, hanem az volt a baj, hogy ők ebbe benne voltak, és ez az ő lelküknek volt borzalmas dolog. És olyan jó lenne, hogyha mi is ezt látnánk, hogy amikor látunk embereket sötétségben, amikor nem úgy vannak, akkor nem a kárhoztatás emberi jellege jelenne meg bennünk, és elítélnénk azt az embert, hanem az ítéletet az Istenre bíznánk, és azon gondolkodnánk, hogy hogy tudnánk neki segíteni. Mivel tudok neki segíteni, hogy az a kár, ami az ő lelkét éri, abból hogyan tudnám őt kiemelni és kisegíteni. Mi az az eszköz? És az Biblia azt úgy tűnik, hogy azt tanítja nekünk, hogy nem leleplezéssel. Ugye Jézus azért Isten fia volt, és voltak pillanatok, amikor le kellett, hogy leplezze, ugye? Mérges kígyók fajzatai. Időnként. Na de közülünk van-e olyan valaki, aki ezt úgy ki tudná és kimerni mondani bárkire? Vagyunk mi ennyire a szívek vizsgálói? Biztos, hogy az az ember ott tart, ahol tart. Tudjuk mi annak a másik embernek igazán a belső érzéseit, gondolatait, hogy mivel küzd, mivel, hogyan gondolkodik. És vajon nem zárjuk-e akkor el az utat, az Istenhez vezető utat? Nem keményítjük-e meg abban, hogyha az ítéletet mondjuk ki? És én úgy gondolom, hogy ma, amikor ezeket az időket élünk, és lassacskán belekerülünk ezekbe az időszakokba, ami egyre növekedni fog, mert milyen idők előtt állunk? Azt mondja, nagyon nehéz idők előtt állunk. És mi lesz a legnehezebb ebben az időben?
Mikor Jézus közbenjárása nélkül
kell. Hát Jézus közbenjárása nélkül, de előtte, amikor a gonoszság elkezd sokasodni, a szeretet meg ne hidegüljön közben bennünk. Mert amikor látjuk azt a felnövekvő gonoszságot, mert a gonoszságra mi az, ami az ember azonnal reakciója? Visszavágni, vagy leleplezni, vagy én nem is tudom. Akkor nehogy az ítélőszékbe kerüljünk mi magunk, és a bíró helyett fellépjünk abba a székbe, ahol nincsen helyünk. Ne kárhoztassunk, ugye? Jézus erre tanít bennünket. Hanem szeressük az embert. És miközben sokasodik a gonoszság körülöttünk, és az igazságtalanság, és én úgy látom, hogy az Isten erre készít bennünket. Amikor igazságtalanság jön egymás után körülöttünk, és bennünket ér, testvéreinket ér, szeretteinket éri, és ez lehet több területén a világban most, ugye? Lehet kint is, lehet bent. Amikor testvér testvér ellen fog támadni. Itt még talán így nem tartunk, úgy, ahogy a Biblia írja. Amikor elárulják egymást, és börtönbe kerülnek azért, mert a testvérem árult el. Hogy fogjuk ezt elhordozni? Készek vagyunk már erre? Ő Isten szeretne bennünket készíteni, és én úgy értettem meg a saját életem küzdelmeiben, ami én tudom, hogy az Isten megengedi, mert nincsenek véletlenek. És készíti a lelkemet, és látom nem csak az enyémet, hanem másokét is, hogy amikor, mert az én lelkem nagyon nehezen tudja ezeket eltűrni. Amikor igazságtalanságért, vagy valami nagyon csúf és rúd dolgot látok, annyira fel tudok háborodni. És beültem már ott a székbe. Mert amikor felháborodok, nekem van ehhez jogom, nem? Felháborító, hogy tud valaki így viselkedni. És Jézus azt mondja, és kárhoztatom a szívemben. Lehet, hogy nem beszélek róla, de lehet, hogy az egész lényem sugározza ezt. Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem. De mit tanuljunk meg? Szelíd és alázatos szív. És még egy dolgot. Jézus úgy jött el erre a földre, hogy ő kész volt odaadni az ő életét. És tudjátok, Ellen White így fogalmazza meg valahol. Amikor mi segíteni, látunk valakiben hibát. Ezt el kell hallgassuk? Akkor hogyan figyelmeztessük? Vagy mikor vagyunk alkalmasunk arra, hogy figyelmeztetni tudjuk a mi fele barátunkat? Amikor képes lennék meghalni érte. Voltatok már ilyen helyzetben? Éreztetek már ilyet, hogy képesek vagytok odaadni az életeteket valakiért? Családtagokért voltunk már így, ugye? Hogy a családtag bármit tesz is, a családtagért oda tudnánk odaadni az életünket? Ó, görög. Hát én úgy gondolom, hogy Jézus azt mondta pedig, ugye ez a mérce? Ugye ez 1 János 3.16 egyébként, ha jól emlékszem. De talán megnézem is, most így fejből mondtam csak ezt az igét, de úgy emlékszem, hogy János első levelében található ez az ige, és ugye ez... igen. Azért könnyű ezt megjegyezni, mert János 3.16 és 1 János 3.16. Ugye azt mondja itt János, és talán ő értette meg ezt a legjobban, akkoriban még a tanítványok közül. És ezek szerint ez egy elérhető dolog, mert erről beszél a Szentírás. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Ez a két dolog elválaszthatatlan egymástól. Ide akkor tud eljutni az ember, amikor ezt az első részt igazán megérti. Ezzel sokat foglalkozunk. És valami derengeni kezd, és valami egyre mélyül bennünk. Arról ismeritek meg a szeretetet, hogy ő az életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. És talán ígét hadd olvassak fel, hogy ezzel a kárhozattal kapcsolatban egy utolsó ígét, római levélből. Tulajdonképpen, amit Ilonka, te megfogalmaztál, az Pál is megfogalmazta. Római levél 7. fejezetének a végén, ugye így kiállt fel. Hú, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak testéből. Abból a testből, ami képtelen így szeretni. Ami nem is tudja, hogy mi ez a szeretet. És hogy folytatja a 8. levél? 8. fejezet első verse és a 3. Nincsen ezért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. És így írja a 3. vers, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, Isten az ő fiát elbocsátván, bűn testének hasonlatosságában is a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben. Így írja a 3. vers tehát, ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván, mire? A bűn testének hasonlatossága. Másképp hogy tudnánk ezt megfogalmazni? Mire adta oda Isten őt? A kárhoztatásra. A kárt vitte el ő maga, helyettem. És ha ezt igazán kezdjük érteni, és biztos vagyok benne, hogy nem most kezdjük érteni már. Már értünk belőle dolgokat. De ha ennél sokat időzünk, hogy vitte el a kárt az én lelkemből, Jézus Krisztus, akkor a mi szívünkben az Isten elvégzi azt, hogy azt a szeretetet plántálja a mi szívünkben, ami ő benne volt. Mert azt írja az ige, hogy ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel a test miatt gyenge volt, mert erre mi képtelenek vagyunk ilyen szeretetre, Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában is a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben. Vagyis győzött Jézus, és az ő győzelme elég nekem. Ő el tudja venni ezt a kárhoztató szívet a szívemből. El tudja vinni ezt a kárt is, amit önmagamnak okozok ezekkel a szeretetlen dolgokkal. És azt mondta, hogy ez törvényként, mert utána ugye a második vers így mondja, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ezt kell igazán megértenünk. Szabadokká tud tenni az Isten a bűn és a halál törvényétől, mert egy másik törvény felülírja azt a törvényt az életemben. És ez lehetséges. Jézus ezért jött. Ő elszenvedte a kárhoztatást. Elvitte a kárt. És ha, hogy fogalmazta meg János 3.17-től kezdve? Hogy mikor nem kárhoztat valakit, vagy nincs a kárhozat alatt? Aki hisz én bennem. Az, ugye az nem nem kárhozik már. Aki hisz én bennem, aki mindezt elhiszi. Ez hit kérdése. És Isten azt mondta, hogy ő ezt szeretné megadni nekünk, és ez vele együtt lehetséges. Az ő szeretete az ilyen szeretet, és az agapé az ilyen. És Jézus azt mondta, hogy én elveszem a kárt, amit a te lelkedben te okoztál magadnak, de nem csak elveszem, és nagyon nagy dolog, hogy megbocsát az Isten, de ennél még nagyobb dolog, hogy... Hát meghalt értem a bűneimért, de még mi a legnagyobb dolog? Hogy fel is támadt. És nekem adja az ő életét. Ezt veszük az úrvacsoránál is, ugye? A kenyeret és a, hát az erőt ad nekem. És életet ad nekem. Az ő életét adja nekem. Mikor fogja ezt adni? Hogyha hiszek. Abba a pillanatban ezt elhiszem, megváltoztatja az életemet. Én valamikor erről beszéltem, véletlenül vagy az én agyamból így kötődött össze, aztán valaki szólt, hogy Mária Magdalénának gondoltam ezt az asszonyt, aztán kiderült, hogy nem ő az. De úgy gondolom, hogy Mária Magdalén is valami ilyesmit élhetett át, nem? Ugye őt 7-szer szabadította meg. 7 gonosz lélek volt benne. Vagy nagyon mélységben volt. De amikor megszabadította Mária Magdalénát, azt a parázna asszonyt, akkor ez a szabadítás hogyan jelentkezett az ő életében? Neki Jézus volt a minden. Tessék? Hogy tudta volna, azt érezte, olyan végtelen hálás érte. Ő már nem akarta azt az életet élni. Nem akarta a kárt vinni az életében. És ő elment, és többé nem vétkezett. És Jézus volt a minden neki. Nézzétek meg, hogy az evangéliumban mindenhol ott van elő, nem? A feltámadáskor is ő van ott. Mindenhol ott van, mert neki olyan sokat jelentett Jézus Krisztus. És úgy gondolom, hogy nekünk is olyan sokat jelent. Ami igazán, hogy is mondta Simon házánál? Amikor Simon ott vádolta, hogy hát nem tudod, hogy ki ez az asszony. Azt mondja, akinek sok bocsátatott meg, jobban szeret. Akinek kevesebb, kevésbé szeret. Akinek sok kárát vittem el, az nagyon jól tudja, hogy mit vettem el tőle. Aki kevesebbet engedett át nekem, az még csak egy kicsit tudja. Aki meg egyáltalán nem engedte meg, hogy a kárt elvigyem, nem fogadta el tőlem, hogy én veszem át helyette a kárhordozást, annak nem tudok segíteni, mert nem adja és nem fogadja ezt el. Hát szívemből kívánom, hogy Isten adja nekem ilyen mélységeket ennek a megértésében. Amit Ilonka mondott, ez teljesen így van. Mi ezt emberileg nem tudjuk felfogni, és ezek tényleg, hogy mondtad, ó görög, meg ó héber, meg akármi is számunkra. Igen, ezt vesztettük el, ezt a képességünket. De Isten megígérte. És legyen ez egy ilyen cél előttünk, hogy ide el lehet jutnunk, és sőt, ide el kell jutnunk. Hogy ez az igazi szeretet. Amikor képesek leszünk odaadni egymásért az életünket. Amikor nekem fontos az, hogy az az ember ne maradjon benne a bűnbe. És hogyan tudnék neki segíteni. És ezen töröm, és ha nem vagyok rá képes, akkor úgy nem megyek el senkihez megfeddeni, vagy elmondani, hogy még jobban beletaszítsam, hogy elkeserítsem. Nagyon sokszor meg kell mondani, de én ezt így megfordítottam egy gyülekezetbe, és megkérdeztem, hogy ti azt tudjátok, hogy titeket, amikor ti bűnbe vagytok, hogyan kell megfeddeni? Tudjuk azt? Tudjátok, mi esik jól, és mi nem esik jól? Tudjátok, hogy kéne hozzánk közeledni? Ugye milyen jól tudjuk? Ha nem így jött volna, ha nem ezt mondta volna, ha megértéssel jött volna, akkor el tudtam volna fogadni a feddést. De ha az igazi szeretet ott van a szívünkben, lehet, hogy nem tudom még, hogy hogyan, de annyira szeretnék segíteni. És elmegyek a másikhoz, és elmondom neki, hogy mit látok az életében, és hogy ez annyira foglalkoztat. De én segíteni szeretnék, és egyszerűen csak felajánlom, hogy hogy tudnék. Csak egyszerűen gondolkodom ezen, ugye? Az első reakció biztos az lesz, mert mi hogy szoktunk reagálni arra, amikor rámutatnak a bűnünkre? Ti hogy szoktatok?
Sértődik.
Hát, vagy ha sértődünk, de minden az okon veszük, nem? Még a legszeretettebb embertől is, aki segíteni, akit szeretünk egyébként a családban, ugye a legjobban akár, attól is van rosszul esik, nem? Első pillanatban, első körben, talán az első gondolat. De amikor látjuk, hogy az az ember nem akar kárhoztatni engem, ugye? Amikor érzem azt, és ezek sokszor nem szavak. A szavaikkal olyan szépen el tudjuk ezeket mondani. De a másik én, az ember a szavaink ellenére, vagy lehet, hogy nem tudom jól kifejezni magam, nem tudom, de fogja érezni. Nem szoktátok érezni, valaki akar nektek segíteni? Amikor ott áll, és ott van, hogy érzem, hogy szeret, és nem azért akarja, nem bántani akar, és ezt végre megértem nagy nehezen, és nem, meg sem mondja a tutit, hogy mit kell csinálnom, csak egyszerűen együtt akar velem érezni. És együtt él, és kifejezi ezt. És lát valamit, amiben lehet, hogy... És odaáll mellém, és ott van mellettem, nap mint nap. Ezt a szeretetet szoktuk érezni, és ezt igényeljük is magunk számára is, nem? Amikor bajba vagyunk, és mélységben vagyunk, hol van az a testvérem? Hol van az a házastársam, vagy akárki, aki megért, aki odaáll mellém, aki kiemel abból, hogy segít kiemelkedni. És ha így állunk oda egymáshoz, akkor az Isten fog bennünket támogatni. Lehet, hogy nem tudunk úgy beszélni, lehet, hogy de ha a szívünkben ott van, tudjátok, ott úgy nagyon mélyen a szívemben van, és a szívemben hordozom azt az embert, akkor azt a másik ember meg fogja érezni, ebben biztos vagyok. És én szívemből kívánom, hogy így hordozzuk egymást. Itt a gyülekezetben is, és a szélesebb gyülekezetben is, hogy amikor a gonoszság sokasodik, akkor a szeretet tudjon megerősödni. És ebben legyünk erősek, és tanuljunk Krisztustól, és hogyha nem sikerül, akkor töltsünk több időt vele. És ő majd fog bennünket tanítani, és el fog oda vezetni, hiszem azt. És legyünk azok között, akik tényleg, ahogy olvastuk, világítanak ebben a sötét világban, ezzel a szeretettel, az ő kegyelméből. Édesatyánk, jó Istenünk! Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus nevében jöhetünk mindnyájan te eléd. Annak a Krisztusunknak a nevében, akit már megismerhettünk a Szentírásból. És köszönjük, Urunk, hogy a mai szombatnapon arra emlékeztettél bennünket, hogy te nem a kárhozott Istene vagy. Nem is azért jöttél erre a világra, Krisztusunk, hogy mi benne maradjunk a bűnben, és a kárt vigye a lelkünk egészen a kárhozott haláláig, hanem azért jöttél, hogy a kárt te magad vigyed el. Te kárt hordozó lettél, és nem kárhoztató. Hadd, Urunk, hogy amikor bármilyen bűn az lelkünkben esetleg erőt vesz, és legyőz bennünket, akkor add, hogy ezek a gondolatunk eszünkbe jussanak, és úgy lássunk mindig téged, mint aki nem kárhoztatni jöttél erre a világra, hanem megmenteni az embert. És add, Urunk, hogy amikor bűnös szívvel ott állunk előtted, és a tisztátalan ajkaink és a tisztátalan szívünkkel küzdelemben vagyunk, amikor a bűn ránk nehezedik, és a súlya alatt görnyedezünk, amikor talán az önvád gyötör, akkor ad, hogy eszünkbe jussanak ezek az ígék, hogy te várod az embert, hogy te ugyanúgy vársz ránk, mint vártál arra az emberre, aki az emberek minden kárhoztatása ellenére elindult feléd, és igazán gyógyulni akart az ő lelkében. Azt akarta tőled hallani, hogy te nem kárhoztatod őt, hogy van bocsánat az ő bűneire. Istenünk, bocsáss meg, hogy mi ezt nem igazán értjük meg olyan sokszor. Nem értjük meg azt a hatalmat és erőt, amivel a te kereszted bír, hogy nekünk nem kell a bűn fogságában élni, hanem mindazt a kárt, amit mi okoztunk, te leveszed rólunk a hatalmas terhet, és szabad emberként élhetünk tovább, erőt nyerve, arra, hogy igazán másképp is, tisztán is igazán éljünk ebben a világban. Segíts élni nekünk ezzel az áldozattal. És Urunk, add, hogy ha bárkit a bűn előfog is, akár bennünket, akár a másik embert, add, hogy a paráznasszony története lehessen mindig előttünk, a te viselkedésed, hogy te hogy állsz hozzá minden emberhez, úgy az asszonyhoz, mint azokhoz a bűneiben rettenetesen megkeményedett emberekben, a farizeusokban. Ahogy te hozzájuk viszonyultál, Úrunk, hogy mi is megtanuljuk tőled mindezt, hogy te tényleg szelíd voltál, és nem kárhoztattál, hogy kerested azt, hogy hogyan mentsed meg az emberi lelket a bűnfogságától. Taníts bennünket arra, hogy nyitott legyen erre a szívünk a feddésekre, és legfőképpen nyisd meg előttünk annak titkát, hogy tényleg mit jelent az, hogy te eljöttél erre a földre, hogy milyen új törvényt teremtettél a te áldozatod által, hogy akik most a bűntestének törvény alá vagyunk rekesztve, lehetünk egy másik törvény alatt is, ahol te lelked vezethet bennünket, és ahol szabadokká válhatunk. Urunk, segíts, hogy egymást ezen az úton tudjuk támogatni, és megélnünk annak a tapasztalatát, amit megéltek ezek az emberek, ismét és ismét. Segíts, hogy megéljük azt, hogy eredj el és többé ne vétkezzél. Ott, hogy lássuk meg a bűnnek a rutságát és a károkozását, és meneküljünk mindattól, ami sötét és gonosz. És amikor a gonoszság sokasodik körülöttünk, ott, hogy ne engedjünk ennek a befolyásnak, hanem megmaradjunk a te szeretetedben. Rejts el bennünket, és taníts meg bennünket ezért küzdeni, hogy megőrizzük a veled való nagyon szoros kapcsolatot. Vonj magadhoz, Istenünk, közelebb. Jézus Krisztusnak nevében kértünk téged. Amen.